A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
Szép napot mindenkinek, ez a Sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin Kántor Endrével és Pogácsa Zoltánnal, és a mai témánk pedig szintén egy aktuális esemény, illetve esemény sorozat meg tervezet ihlette, mert hogy a vámokról, a vámháborúról lesz szó. Ugye az egyik legnagyobb intézkedés csomag, amit Donald Trump amerikai elnök bejelentett, az az, hogy milyen országokra és milyen termékekre fog védővámokat, úgynevezett protekcionista védővámokat kivetni. Kína, Kanada, Mexikó az elsősorban érintett országok, ezt majd megbeszéljük, hogy miért, de egyébként a legfrissebb bejelentések azok pedig az acél termékekre vonatkoznak, és az alumínium importra. Ezekre most legfrissebb bejelentés szerint 25%-os védővámot vet neki az Egyesült Államok. De a kérdés az, hogy vajon működhet-e egy ilyen protekcionista intézkedés, vagy pedig ez már a múltnak a idejét idézi, vagy a múltnak a intézkedéseit idézi, és ezek ma a mai világban nem működőképesek.
Én nem lennék biztos benne, hogy tudjuk, hogy hol lesz ennek a vége, tehát hogy ugye Mexikó és Kanada és Kolumbia esetében visszatáncolt Trump, helyesebben ugye Mexikó és Kanada esetében eltolta egy kicsit a bevezetését, és meg nem tudjuk, hogy visszatáncol-e, Kolumbia esetében teljesen visszatáncolt. Nem tudjuk, hogy milyen országokra, és nem tudjuk, hogy milyen iparágokra és milyen arányú vámokat fog kivetni, ami már fixnek látszik, hogy Kína az marad. A kínaiak már reciprokálják is, tehát hogy ellenintézkedéseket is kezdtek el érvényesíteni. Az még lóg a levegőben, hogy a mexikói-kanadai párost hogyan érinti ez a dolog. Ja, ne felejtsük el, hogy az első ciklusában Trump újra tárgyalta a NAFTA-t, tehát csinált egy teljesen új szabadkereskedelmi rendszert, ami hát sokak szerint annyira nem volt új, de minden esetre az még egy szabadkereskedelmi rendszer volt a két szomszéddal. Most meg, mintha úgy tűnne, hogy egészen másban gondolkodna. De azt se lehet tudni, hogy ezeket komolyan gondolja, vagy pedig valami fajta hát ilyen nyomásgyakorló eszköznek gondolja. A Kolumbia esetében láttuk, hogy ez egy nyomásgyakorló eszköz volt, és amikor a kolumbiaiak megadták neki, amit akart, akkor gyakorlatilag ki is hátrált belőle, helyesebben hát vannak olyan hangok, és azért itt ilyen elképesztő sztorik vannak Trumpról, tehát egybehangzóan azt lehet hallani, hogy Kolumbia esetében az történt, hogy Donald Trump golfozott a golfpályáján, és úgy felpaprikázta magát, hogy lepattant a golfkocsiáról, elővette a mobiltelefonját, és a Truth Social-ön kiírta, ráadásul rossz helyesírással írva a Kolumbia nevét, hogy akkor azonnal vámokat vezet be Kolumbiával szemben, majd visszaült a golfkocsijára, és mintha mi se történt volna, golfozott tovább. Majd valaki mondta neki, hogy de hát nagyon sok kávét importál az Egyesült Államok Kolumbiából, és hát ez egy elég nyomos ér volt, hogy visszacsinálja a Kolumbia ellen bevezetett vámokat. Szóval ilyen is volt, de olyan is volt már például ugye az első elnöksége alatt, hogy bevezetett vámokat Kínával szemben, és azok maradtak is, tehát hogy amellett is lehet érvelni, hogy ezeket komolyan gondolja, amellett is lehet érvelni, hogy ezeket csak ugye art of the deal, hogy ez a tárgyalás során valami fajta felsrófolt pozíció, ahonnan vissza lehet még jönni. Én most azt gondolom, hogy nagyobb az esélye, hogy komolyan gondolja, és ennek az elsődleges oka az az, hogy most nem csak egyszerűen arról van szó, hogy Trump tényleg hisz a vámokban, mint kereskedelem politikai eszközben, hanem hogy ne felejtsük el, hogy közben ugye van ez a kormányzat megvágása projekt, ahol ugye jó barátunk Elon Musk besétál az amerikai kormányzati infrastruktúrába, és nézegeti emberek privát adatait, és hát elméletileg 7 egységből 2 egységet meg kellene vágni az amerikai állam költéseiből, ami ugye azt jelenti, hogy, és hát érvényben akarják hagyni a Trump-féle adókat is, tehát azt se felejtsük el, hogy ugye a nagyon gazdagok számára nagyon jót tevő, de a szegények számára egyáltalán nem előnyös Trump adókat, adócsökkentést azt érvényben akarják hagyni, ami azt jelenti, hogy hát jelentős bevétel kiesése van az amerikai költségvetésnek, és egyre inkább úgy tűnik, hogy vámokból akarja beszedni Donald Trump azt a különbséget, amit itt elveszítenek tulajdonképpen, illetve az Egyesült Államok tehát az állam megvágásával, tehát hogy az a terv, hogy úgy szabják újra a költségvetés, hogy kevesebb kiadás, adókedvezmények a bevételi oldalon és vámok a bevételi oldalon, mint hogyha ez lenne az egyenlet Donald Trump fejében, ehhez viszont kellenek a vámok, tehát most igazából úgy tűnik, hogy ezt most jobban komolyan gondolja, de szerintem még nem körvonalazódott az, hogy tényleg teljesen tacsra akarja tenni a naftát, és majd beszéljünk arról, hogy ez mivel jár. Még nem körvonalazódott, hogy Európával kapcsolatosan mik a tervei. Szerintem ami igazából körvonalazódott, hogy Kínával szemben nagyon drasztikusan föllép.
Mi az a nafta egyáltalán, és hogy ez miért működött jól? Erről beszéljünk szerintem először. Aztán megnézzük azt, hogy mennyire jól működő politika az, hogy megpróbálunk egy vámháborúba benyitni, hiszen, ahogy te is mondtad az első blogba, a kínaiak már most antitrust eljárást kezdeményeznek olyan cégek ellen, mint az Nvidia például, de még jelentős más cégek is vannak, és az újonnan bejelentett acél és alumínium, ugye visszatérünk az alapokhoz, ez volt az első elnökség ideje alatt is a legnagyobb mondás a Trumpnak, legalábbis az egyik, az acélvámok, az mi 25%, az most mindenkire vonatkozik egységesen, tehát itt elvileg az európai cégek is, akik ebben benne vannak, ők is részesülnek ebből, úgyhogy nagyon izgalmas a szitu.
A NAFTA az ugye az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség, és hát ugye kicsit hasonlatos az Európai Unió második szintjéhez, tehát hogy ebben az első szintjéhez, tehát ugye az Európai Unió is úgy kezdte, hogy szabadkereskedelmi övezet, csak aztán továbbfejlődött vámunióvá, egységes belső piaccá, és aztán sok minden mássá, egységes valuta, politikai unió, stb. Tehát hogy ez egy ilyen korai szakasza az integrációnak regionális blokkoknál, hogy szabad kereskedelemmel kezdenek, és hát ugye a legtöbb blokk a világgazdaságban nem lépett tovább a szabad kereskedelem szintjénél, ezek betagozódtak a WTO-ba, a World Trade Organization-be, ami ugye hát egy ilyen szabadkereskedelmi világszervezet, tehát hogy úgy kell elképzelni a világot, hogy vannak ilyen blokkok, Mercosur Dél-Amerikában, Ázsiában, de az öbölmenti araboknak is van ilyenje, az észak-afrikai Magreb országoknak is van ilyenje, szóval sok-sok ilyen hasonló, ugye a fák országoknak is van ilyenje, tehát sok-sok ilyen szabadkereskedelmi övezet van, ezek fölött pedig ott van a nagy architektúra, ez a WTO-s. Ugye az Észak-Amerikait az Bill Clinton idején tárgyalták le Kanadával és Mexikóval, és hát már amikor Trump először kampányolt, akkor is az volt az egyik mondása, hogy ez nagyon rosszat tett az Egyesült Államoknak, amit egyébként hogy mondjam, bonyolult a helyzet, mert hogyha big picture-ben nézzük, akkor ezt nem igazolják vissza az adatok, mert az Egyesült Államok az Egyesült Államok gazdaságának egésze csak nagyon kismértékben nyitott. Tehát annak ellenére, hogy globalizáció van, meglepően kis része, tehát ilyen 10-15% a GDP-nek az import és az export, ami hát egyszerűen azért van, mert egy hatalmas gazdaságról beszélünk, és nem annyira nyitott, tehát hogy alapvetően befelé termel a legtöbb cég és szolgáltató, tehát messze nem olyan, mint mondjuk Magyarország, vagy az Európai Unió, vannak országok, ahol ez eléri a GDP egészét is adott esetben kis nyitott gazdaságoknál, de Amerika nem ilyen. Most az elmondható, hogy bizonyos szektorokat tényleg rosszul érintett ilyen pontszerűen a NAFTA, és az is elmondható, hogy bizonyos térségeket. Tehát vannak olyan városai, régiói az Egyesült Államoknak, ahonnan tényleg a munkahelyek elmentek Mexikóba, mert hogy ezek alacsony hozzáadott értékű munkahelyek, és akkor Mexikóban a úgynevezett maquiladores, tehát ezek a gyártó egységek, ezek átvették ezeket a munkahelyeket, ami egyébként egy szakosodás, tehát hogy ez várható volt, de nem lépett semmi a helyébe. Tehát igazából az a probléma, hogy ezek a helyek nem léptek följebb egy fejlettebb, magasabb hozzáadott érték felé. Tehát pontszerűen elmondható, hogy rosszat tett a NAFTA bizonyos iparágaknak és bizonyos helyeknek, de úgy big picture-ben olyan nagyon-nagyon nem ártott azért. Viszont nagyon sok iparág kihasználta a NAFTA előnyeit, mondjuk ugye itt az autógyártást és az elektronikát szokták példának mondani, tehát hogyha most mondjuk bevezeti Trump tényleg Mexikóval és Kanadával szemben a vámokat, ugye a szám, amit szoktak emlegetni, hogy egy autóipari beszállítói láncnál, mielőtt egy komplett autó összeállítódik, az Egyesült Államok fogyasztói megvásárolhatják, azelőtt 8-szor, átlagosan 8-szor lépi át a NAFTA határokat, ez a beszállítói lánc. Tehát ugye minden egyes esetben mondjuk egy 25%-os vám ráadódik erre, akkor ez döbbenetesen meg tudja emelni mondjuk az autóknak az árát. Tehát amit nem gondoltak végig, és szerintem lehet, hogy részben ezért is visszakoztak, vagy adták ezt az egy hónapos határidőt, aminek egy semmire nem elég. Tehát, hogyha te egy autóipari gyártó vagy, és hosszú évek alatt átraktad a termelésed egy részét beszállítóként mondjuk Mexikóba, és tényleg 8-szor, átlagosan 8-szor léped át a amerikai mexikói határt oda-vissza különböző komponensekkel és nyersanyagokkal, ki tudja mivel, akkor nem tudod egy hónap alatt újra szervezni a teljes beszállítói láncodat, tehát hogyha tényleg életbe lép egy hónap múlva, akkor itt döbbenetesen meg fog drágulni az autó ára az Egyesült Államokban. És ugye ezt is mondják egyébként a kereskedelem politikával foglalkozó szakértők, hogy rövid távon a hatása a vámoknak az az lesz, hogy döbbenetesen drága lesz ez az amerikai fogyasztók számára, tehát hogy itt lesz egy ársok, középtávon pedig könnyen lehet, hogy egy összeomlás, tehát hogy egy gazdaság, tehát a volumen fog igazodni, egyszerűen kevesebbet fognak venni ezekből, hiszen a hazai alternatíva is drága, az importált autó mondjuk szintén drága lesz a vámok miatt. Egyszerűen, és ugye ott kicsit a kérdésedben benne volt az is, hogy ugyanúgy nézze ki a világ ma, mint a 70-es években. Tehát Trump sémája a kereskedelemre az az 1970-es évek sémája, vagy talán még korábban a 60-as évek a utoljára, amikor az volt tényleg, hogy egy autót, azt most akkor tudtuk, hogy a Mercedes az egy Németországban gyártott autó, a Renault az egy Franciaországban gyártott autó, és a Toyota az egy Japánban gyártott autó, és így tovább. Tehát, hogy minden autó teljes egészében valahol gyártottak. Ez nagyon régóta nincs így, és szinte semmivel nincs így. Tehát pont ezek miatt, a beszállítói láncok miatt, az a logika, hogy ja, miért lehet, milyen ér van amellett, hogy bevezessünk vámokat, hát a hazai iparágaknak a támogatása, de hát ezeket már nagyon nehéz hazai iparágaknak mondani, hiszen ezek globális beszállítói láncokkal rendelkező globális vállalatok. Szerintem azt kell látni, ez egy nagyon fontos tény, hogy a világkereskedelem kétharmada az bármilyen meglepő, de nem cégek között zajlik, hanem cégeken belül. Tehát olyan szinten összeintegrálódtak az országok az elmúlt évtizedek során, hogy a világkereskedelmi szervezet adatai szerint 2/3 a kereskedelemnek az úgynevezett intra-firm, és nem pedig inter-firm kereskedelem, magyarul a cégcsoport beszállítói hálózatán belül működik, és ebben a logikában a vám már sokkal kevésbé hatékony, sőt, lehet akár kifejezetten kontraproduktív, mondom, rövid távon áremelkedés, hosszabb távon pedig a termelés összeomlása, vagy hát a fogyasztók keresletének az összeomlása a nagyon drága autóra, és hát aztán az, hogy hosszabb távon igazodik-e, és átszervezi a termelési ráncot, és áthozza a másik oldalára a határnak, vagy hogy szervezi újra magát, azt tényleg nagyon-nagyon nehéz megmondani.
Igen, ez amit említettél, ugye, és ezt én kérdeztem, az a észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, ez a NAFTA nevű, ez a North American Free Trade Agreement, ez a terminológiája. Nagyon érdekes az, hogy én egyszerűen megdöbbentőnek tartom, hogy egy ilyen benyőgést azt nem előz meg bármiféle olyan kutató munka, amin nem csak azt nézik meg, amit te mondtál, hogy ide-oda hurcibálják a különböző készenléti fázisban lévő gépjárműveket, meg alkatrészeket, mondjuk Mexikó, meg az Egyesült Államok között, hanem azt se nézik meg, hogy mondjuk Kanada és Mexikó a két legnagyobb külkereskedelmi partnere az Egyesült Államoknak. Konkrétan utánuk jön csak Kína, mint partner, és nagyon érdekes, hogy mennyi munkát ad embereknek Amerikában ez a megállapodás. Tehát, hogy ők is elvesztik a munkájukat, vagy legalábbis eléggé jelentősen megnehezíti a dolgukat.
Szerintem egyébként, akik az üzleti világból jöttek Trump kabinettjébe, tehát például a pénzügyminiszter és mások, ők egyébként szerintem ezt látják. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez Trumpnak a mániája, aki tényleg hisz ebben a vám politikás történetben. A teljesen ellentmondásos dolgokat gondol néha a világról Donald Trump. Mondok egy példát. Néha azt mondja, hogy az erős dollár az egy gazdaság erejének a mértéke, tehát hogy erős dollárra van szükség, máskor meg ugye azt mondja, hogy gyenge dollárra van szükség, mert ez jelentősen javítja az amerikai exportőröknek a szerepét, tehát ugye amikor mondjuk a kínaiakat arra akarja rávenni, hogy a kínaiak évtizedek óta gyakorlatilag hozzákötötték a kínai renminbit az amerikai dollárhoz. Tehát itt ugye van egy képlet a háttérben, amit szerintem látni kell, hogy az Egyesült Államoknak évtizedek óta jelentős kereskedelmi deficitje van a legtöbb iparágban. Tehát szinte minden iparágban az 1960-as évek óta kereskedelmi deficitje van az Egyesült Államoknak. Na most, hogyha szabadon lebegő árfolyamokról beszélünk, akkor itt egy automatikus stabilizátornak kellene működésbe lépnie. Ez azt jelenti, hogy ilyen országoknak a valutája az leszokott értékelődni, és ezzel ugye az amerikai exportőrök jobb helyzetbe kerülnek, hiszen egy gyengébb dollár az az exportőröket tenné jobb pozícióba. Ugye ez régen azért nem tudott működni, mert hát ilyen bugyutaságok voltak, mint az aranystandard, aztán egy ideig ugye volt a Bretton Woods, ami megint csak rögzítette az árfolyamokat, de ugye 70-es évek eleje óta, ami ugye Nixon elnök kilép az aranystandardból, azóta gyakorlatilag a dollár a szabadon lebeg, mégsem tudott alkalmazkodni. És ez miért van? Ez azért van, mert ugye olyan országok, akik rettentően sokat exportálnak az Egyesült Államokba, és hát ugye ide tartozik Európa, elsősorban Németország, ide tartozik Japán, ide tartozik Kína már egy jó ideje, és ugye ne felejtsük el az öbölmenti ilyen nyersanyagokat exportáló országokat is, tehát hogy nagyon sokat exportált ugye oda az öböl, és már az amerikaiaknak kezd lenni saját olaj- és gázkészlete, főleg gáz, amióta megy a repesztés, de hosszú évtizedeken keresztül az öbölből rengeteget exportáltak Amerikába. Szóval ezek az országok, ezek kereskedelmi többlettel rendelkeznek, de ők nem vásárolnak helyette amerikai termékeket, hanem az amerikai dollárt, amit megkeresnek, egyiket az Egyesült Államok kereskedelmének 95%-a dollárban van denominálva. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kínai cég, vagy egy japán cég, vagy egy német cég dollárt keres, akkor ők ebből amerikai pénzügyi eszközöket vásárolnak. Tehát, hogy azért nem gyengül a dollár, és azért nem értékelődik le a dollár, mert a kínaiak hajlandók arra, hogy vásároljanak amerikai állampapírokat, amerikai vállalati kötvényeket, mindenfajta, tehát az amerikai pénzpiacokat igen hosszú évtizedek óta azt finanszírozza, hogy a világ legkülönbözőbb részéről odaviszik a kereskedelmi többlettel rendelkező országokkal a pénzöket, és ezért nem tud a dollár.
Igen, egy ilyen fedezeti ügyletként csinálják ezt lényegében, tehát a saját kereskedelmi ügyleteiket is védik. Egyébként elég jelentős a kitettsége, pont amit mondtál, vállalati kötvény és államkötvényben, például Kínának. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes pont, hogy itt hogy lehet keménykedni egy olyan országgal szemben, akinél mondjuk az államadósságnak egy része ott van zsebben?
Hát ez egy régi vita egyébként, hogy akkor a kínaiak vagy bárki mondjuk eladja ezeket, és akkor megmozdítja a piacokat, vagy hát ugye magában, ha csak nem folytatják a finanszírozását az amerikai pénzügyi és tőkepiacoknak, akkor az önmagában egy érdekes váltás, és az szerintem egy nagy összeomlás tud lenni. De minden esetre ez a helyzet. Most ez azzal járt persze, hogy azokban az iparágokban, ahol az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje volt, és mondom, ez majdnem minden iparág, a polgári repülőgépgyártás volt talán az egyetlen, ahol a Boeing miatt, amíg mielőtt a Boeing ugye elkezdett ajtókat dobálni kifelé, szóval, hogy gyakorlatilag alig volt olyan iparágok, ahol ez ne érintette volna őket negatívan, és akkor Trump megtalálta azt a választ, mondom még egyszer a 60-as évek logikája alapján, hogy akkor vámokkal kell helyreállítani ezt a helyzetet, tehát hogy ne kelljen nagyon másképpen be. Mit lehetett volna még csinálni? Hát ugye valahogy rögzíteni az árfolyamot, tehát amit a kínaiak csinálnak, hogy ugye rögzítették a yuannak az árfolyamát, hát ugye Amerika is csinálhatna ilyen fajta tőke kontroll, csak azért aztán tényleg nagyon meredek lenne. Szóval ehelyett azt találta ki Trump, hogy akkor ő majd vámokkal fogja helyreállítani ezt az egyensúlyt. Jelzem, hogyha egyébként meg helyreállítani ezt az egyensúlyt, hogyha nem lenne az Egyesült Államoknak deficitje, azaz, hogy a többi kereskedő államnak szuficitje, akkor azonnyomban az a probléma kerülne elő, amiről az előbb beszéltünk, hogy akkor ugye ezek az országok nem tudnának már az export nyerességüket visszaforgatni az amerikai tőkepiacokra, tehát hogy azt nagyon megsínylenének az amerikai kötvénypiacok, államkötvénypiac, részvénypiacok, egy csomó minden, szóval érdekes lenne, de nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni, tehát nagyon valószínű, hogy az fog inkább történni, hogy itt ha tényleg bevezeti ezeket a vámokat, akkor egy jelentős egyszeri ársok, tehát ez nem egy rendszerszerű sok, hanem egy egyszeri nagy ársok, és utána pedig ugye az amerikai fogyasztók kevesebbet fogyasztanak. Tehát ez tulajdonképpen elvileg egy transfer a fogyasztók felől a munkások felé, tehát hogy jól járnának vele azok az iparágak, meg az ott dolgozó munkások, akiket itt elvileg véd a Trump, tudatosan ők is tudják, hogy rosszul járnának vele a fogyasztók. Úgyhogy aztán az első az biztos, hogy bekövetkezik, tehát hogy a fogyasztók rosszul járnak vele, az nem kérdés. Az igazán nagy kérdés az, hogy középtávon ezek az iparágak és munkások jól járnak-e vele, azaz, hogy valami fajta reshoring történik-e, azaz, hogy a külföldre vitt termelés helyreállítódik-e az Egyesült Államokon belül, ez az, amiről már nem annyira biztosak a kereskedelem politikai közgazdás szakértők, hogy ez tényleg meg tud történni.
De hát ez egy ilyen dominó effektus, tehát te ellöksz egy ilyen dominót, akkor szépen löki tovább a többit, mert hogy ha azt feltételezzük, hogy mondjuk, ha, és keressünk vicces példákat, hogyha mondjuk haza kell hozni a Tesla gyártását, ugye, itt említetted Elon Muskot, mert ő is benne ül ebben a trutyiban elég rendesen, persze nyilván a kínai ellátás, vagy az ázsiai ellátásra létesítették mondjuk az ottani üzemeket, de ettől függetlenül azért ott is létezik ez az ide-oda hurcibál, főleg a költségcsökkentés szempontjából. Na most, hogyha Elon Musk például azt mondja, hogy oké, akkor, hogy ez ne járjak pórul, hazahozom a gyártást, akkor kellene a know-how, kellenek a gépek, kell minden, tehát olyan szintű befektetést, olyan szintű tőkét igényel, aminek a megtérülése az nem biztos.
Hát meg Elon Musk talán a legkevésbé jó példa, bocsánat, de hogy ugye azért ő gyárt Amerikában Teslákat. Én az iPhone-t hoznám inkább példának. Az iPhone ez egy nagyon...
Igen, iPhone, tök jó.
Eklatáns példa, mert hogy ugye régen miért kereskedtek az országok? Azért kereskedtek, mert különböző terményeik voltak. Tehát, hogy úgy kezdődött, hogy mit tudom én, az északiaknak volt mondjuk állati bundája, és akkor a Hanza kereskedő hajói levitték az északi bundákat Moszkóviából, meg Szentpéterváról, meg a Baltikumból, meg Skandináviából, és akkor mit tudom én, délre a földközi tengeri, mondjuk nem tudom, citromra, narancsra elcserélték. Ez egy ilyen, egyszerűen ilyen földrajzi különbségek voltak. De aztán elkezdtek másokból kereskedni, és ugye ezekkel a kihelyezésekkel, tehát hogy ezt úgy hívja a közgazdaságtan, hogy faktort kereső, de termelési tényezőt kereső befektetés. Tehát, hogy ugyanaz a cég kirakja a termelésének egy részét oda, ahol az olcsóbb. És ugye az iPhone az ez, hogy egy tajvani cég gyártja a Foxconn, ráadásul Kínában nagyon olcsón az iPhone-nak az összeszerelése, gyártása ott zajlik. Most, hogyha ezt vissza akarnád hozni, és volt egy nagyon híres eset, amikor Steve Jobsot kérdezte még Obama elnök, hogy hogyan lehetne visszahozni ezeket a munkahelyeket az Egyesült Államokba, és Steve Jobs nagyon híres módon azt válaszolta, hogy Mr. President, these jobs are not coming back. Azaz, hogy elnök úr, soha nem fogjuk visszahozni ezeket a munkahelyeket, mert azért működik ez az egész rendszer, mert Kínában ennyire olcsó az összeszerelés. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy mondjuk az amerikai piacra gyártott iPhone-okat a teljes egészében az Egyesült Államokban szerelnék össze. Ez nagyon-nagyon életszerűtlen.
Tök jó, hogy behoztad itt a bundákat, mert ugye valahonnan innen jön a előre ittak a medve bőrére sortolás is, ugye egy régi tőzsdei mechanizmus, úgyhogy hát most meglátjuk, hogy ki fog a medve bőrére inni, és hogy milyen következménye van annak a vámháborúnak, amit Trump elnök úr beindított. Az, hogy visszatáncolt, illetve, hogy is mondjam, kitolta a bevezetést Kanadára és Mexikóra 30 nappal, ez egy dolog, most mindenki ízlelgeti. Ugye a mexikói elnökasszony már több egyeztetési körön is túl van Donald Trumppal. Az első az volt, hogy azonnal több tízezerrel több határőrt rendeltek a mexikói-amerikai határra, hogy a illegális bevándorlást és alapvetően ugye a drog szállítmányokat megállítsák, amire ráfűzte Donald Trump ezt az egészet, és Kínával kapcsolatban is ugyanez a problémája. A fentanyl történetről van szó, és az postai úton is érkezik, és itt azért tette egy nagyon érdekes lépést, ami egyébként az Európai Unióban is egy érdekes dolog, ez a de minimis szabályoknak a megkurtítása, ami azt jelenti, hogy volt egy ilyen minimál érték, ami alatt ugye ez teljesen szabadon mehetett az áru, és azt hiszem $800 volt ez az Egyesült Államokban, ami egész magasnak tűnik, de ugye arra szolgált, hogy mindenféle kütyüket, meg mindenféle cuccokat meg tudjanak venni az amerikaiak, amire szükségük van a Temun meg a Sejnen keresztül. Most ugye ezt is meg akarják nyírbálni Kínával kapcsolatban, és hát Kína azért ez nem fogja ezt így zsebretett kézzel nézni. Szóval itt az, hogy Mexikó és Kanada hogy reagál, az egy nagyon nagy kérdés, és tényleg érdekes lesz az amerikai ipar számára, autóipar többek között. De az, hogy mondjuk Kína mit reagál erre az egészre, és ez mit indít be, milyen hógolyót, vagy milyen lavinát, ami ebből a hógolyóból lesz, szerintem ez baromi fontos.
Én nem vagyok annyira meggyőződve, hogy olyan könnyű lesz kontrollálni például a drogoknak az áramlását, vagy egyéb csempészerőket. Nem olyan régen találkoztam egy adattal, ami nekem nagyon mellbeütött, ez az, hogy a világ nagy kereskedelmi kikötőiben átmenő forgalomnak mi a becslésed, hogy hány százalékát képesek ténylegesen ellenőrizni a kikötői vámhatóságok. Tehát mondjuk 100 egységnyi áru átmegy egy Rotterdamon, vagy egy mondjuk egy nagy amerikai kikötő legyen az bármelyik, de Szingapur, Shanghai, bármiről beszélhetünk. Egy átlagos nagy kikötőnek szerinted hány százalékát ellenőrzik ténylegesen?
Ez ilyen szúrópróbaszerű, tehát én azt mondom, hogy ilyen 10% alatt van.
Majdnem, de még ennél is alacsonyabb, tehát azt lehet olvasni, hogy 5%-át. Tehát, hogy ténylegesen csak 5%-át ellenőrzik, képesek el. Olyan nagy volumen, egész egyszerűen, hogy rettentően lelassítaná a forgalom, tehát a kipakolás, bepakolás, logisztika egészét, hogyha ennél magasabb számot ellenőriznének. Ez nekem döbbenetesen alacsony, tehát ez azt jelenti, hogy 95%-a ellenőrizetlenül megy át. Én nagyon, szkeptikus vagyok, hogy ténylegesen ezekben a kikötőkben tudják ellenőrizni, hogy ott mi megy át, mi nem megy át, meglátjuk. A hólabdaszerűségre meg van egy olyan félelmem, nem csak az, hogy itt mindenki ugye reciprokálni fogja ezeket, tehát hogyha Trump elkezdi Amerikával, Kanadával, Mexikóval, Kínával, Kolumbiával, bárkivel szemben, akkor hát ezek kénytelenek ezeket visszanozni, hanem én még jobban félek attól, hogy ez gyakorlatilag az elvet fogja felbontani. Tehát, hogy ugye ez a mi vagyunk a patrióta gazdaságpolitika, és a patrióta gazdaságpolitikának része a vámok, kvóták, egyéb kereskedelmi korlátozások visszavezetése. Én félek attól, hogy ez elkezd terjedni. És ugye az Európai Unió az alapvetően, mondom, arra épül, hogy ő egy szabadkereskedelmi szervezet, aztán ennek különböző szintjei, amit már mondtam, de hogyha mondjuk az Európai Unióban is elkezdi valaki ezt mondogatni, és vannak jelöltjeim, hogy kik azok, akik ezt legelőször elkezdik majd mondani, hogy lám-lám a Trump micsoda egy patrióta gazdaságpolitikát visz, hiszen vámokkal megvédi a hazai piacon, akkor ez szétvetheti akár az Európai Uniót is, mint egységet, hiszen ennek a tényleg, mint az elefántnak a bokája olyan a szabadkereskedelem, hogy ez egész arra épült. Tehát, hogyha azt elkezdett kivenni onnan, akkor ott az egész Európai Unió hullhat össze. Szóval olyan dolgokat kérdőjelezünk itt meg, mindig azt szoktam mostanában mondani, hogy lassan már nem is él olyan ember ma a Földön, aki még arra igazából emlékezne, amikor utoljára nem volt szabadkereskedelem. Tehát ugye a GATT-tal, a General Agreement on Trade and Tariffs, általános megállapodása kereskedelemről és a vámokról nevű szervezettel a II. Világháború után elkezdődött egy egyértelmű és folyamatos mozgás a szabadkereskedelem felé, utána ebből lett a WTO, amit már emlegettem, a Világkereskedelmi Szervezet, és hát nagyon-nagyon öregnek kell ma lenni ahhoz, hogy valaki még emlékezzen arra az időszakra, amikor egyébként, tehát volt már olyan, hogy a kereskedelmi háború korlátozások, vámok voltak az uralkodók, de 19. század vége felé mindenki ezt csinálta, jelzem az amerikaiak is ezt csinálták, de az európai országok is, hát az volt a domináns egészen a II. Világháború utánig. Egyszerűen hozzászoktunk, tehát újabb és újabb generációk nőttek itt fel a II. Világháború után, aki számára teljesen természetes volt a szabadkereskedelem. Elég meggyőző az empíria azzal kapcsolatban, hogy ez jót tett a gazdaságoknak, és most valami olyasmit csinálunk vissza, ami valami De több ilyen példa van, tehát mondjuk a határok megkérdőjelezhetetlensége, ugye az ENSZ szervezeteinek a megkérdőjelezhetetlensége, tehát amikor meghatározó államok köztük az Egyesült Államok kilépnek ENSZ szervezetekből, megkérdőjelezik az alapvetéseit a II. Világháború utáni gazdasági rendnek, ami azért minden hidegháború ellenére egy nagyon hosszú békét és prosperitást adott a világnak. Tehát ugye azért az az elv, hogy az egymással kereskedő országok nem háborúznak egymással. Tudom, hogy vannak ellenpéldák, tehát igen, lehet olyat mondani, hogy lám-lám az oroszok és az ukránok is kereskedtek egymással, mégis háború lett, de ezért ez nagyon-nagyon ritka. Tehát az, hogy országok kereskednek, ez azt jelenti, hogy nyitottabbak a határok, ebből következik Schengen is egyébként az Európai Unióban, hogy ha már nincsenek vámok, akkor ott nem kell vizsgálgatni, akkor nyithatjuk a határokat, üzletemberek utaznak, kereskedelmi kapcsolatok, befektetések a másik országában. Azok az országok, amelyek összeintegrálódnak kereskedelmileg, azok békésebb viszonyban vannak és barátságosabb viszonyban. Szerintem Kína is sokkal jobb ország lett azzal, hogy elkezdtünk vele kereskedni 40 évvel ezelőtt. Minden autoritársége ellenére Kína egy sokkal jobb ország ma, mint Mao idején volt. Szóval szerintem nagyon nagy ilyen szelencét nyitunk meg azzal, hogyha elkezdjük újra felépíteni az országok között a vámokat, ezzel majd az élesebb és élesebb határokat. Ne felejtsük el, hogy ez azt jelenti, hogy ugye itt ellenőrizni kell a termékeket. Láttuk ezt Nagy-Británia esetében, amikor kiléptek az Európai Unióból, akkor hirtelen ilyen 100 kilométeres kamionsorok álltak fel, mert hogy itt, hogy akkor ellenőrizni is kell a termékeket, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy visszafordulás valami nagyon atavisztikus irányba.
Igen, és jó, hogy említetted ezeket a kilépéseket, mert ez is tényleg, amikor az elefántot mondtad, meg a bokáját, azt hittem, azt mondtad, hogy elefánt a porcelánboltban, de hát látszik, hogy Donald Trump így működik ezekkel a bemondásokkal, illetve Elon Musk is így működik most, ami egy tök más téma, de szintén nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ez a leromboljuk és újra felépítjük jellegű sztori, ami hát kétkedve nézi az ember, hogy mondjuk a USAID-ből hogy csinálnak 10 000 emberből 300-at, mert ugye azt gondolják, hogy annyian el tudják vinni a szervezetet.
Abszolút, ezt akartam én is mondani, és hát ugye ez nem csak azzal jár, amit ugye Magyarországon meg lehet zenésítve, hogy kit támogatott Magyarországon a USAID, ja. Azzal jár Afrika szerte, mondjuk az AIDS programokat szüntetik meg, tehát hogy mit tudom én, Etiópiában, Szomáliában 5000 orvost azonnal elbocsátanak, megszüntetik az AIDS programokat, tehát hogy ennek olyan döbbenetes, komoly emberi halálok és járványok terjedése lesz a hatása.
Igen, és ez nem tudom, hogy meddig lehet folytatni a sort, mert itt azért az OECD is benne van a pakliban, hogy egyáltalán az OECD-vel kapcsolatban mi a helyzet. Ugye alig bírják átverni a világon a különböző megállapodásokat, hogy már mindenki fogadja el ezeket, és akkor próbáljunk meg tovább lépni, aztán most jön egy ilyen pofon, ezzel teljesen keresztbe tesznek az OECD különböző elképzeléseinek is. Úgyhogy izgalmas helyzet.
Gondoljunk bele, ugye 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt még arról vitáztunk, én meg emlékszem arra egy úgynevezett transatlanti szabadkereskedelmi szerződésről. Tehát, hogy ugye az az ellentétes irányú inga kilengés volt, amikor már teljesen ellenőrizetlenül a multinacionális szektor alá akarták begyűrni az államközi kapcsolatokat. Hál' Istennek soha semmi nem lett belőle. Hillary Clinton volt ennek a legnagyobb támogatója, azt hál' Istennek abból nem lett semmi. De most meg egészen a másik irányba lendült az inga, most meg aztán teljesen visszacsináltuk az eddig létező szabadkereskedelmet is, szóval valami döbbenetesen megváltozott a világ az elmúlt 15 évben.
Hát szerintem folytatjuk innen, mert amikor a másik kulcs szót kimondtad, ez a határoknak a megkérdőjelezhetősége, akkor rögtön eszembe jutott, hogy hát itt van a Grönland történet, a Panama, a Gulf of Columbia, ugye az rendesen úgy írva, hogy kell, vagy Gulf of America, bocsánat, ugye most nem lehet tudni pontosan, hogy melyik része Gulf of Mexico, és melyik része Gulf of America. A Google Maps már biztos, ami biztos átnevezte, azon röhögtem, hogy a Sergey Brin is ott volt ugye a beiktatáson, úgyhogy ő rögtön első kézből tudta meg, hogy a Maps-en át kell nevezni ezt a dolgot, mindegy. És az, hogy mondjuk Donald Trumpnak ugye a kedvenc számai között többek között ilyen régi számokat szeret, ott van például a Beach Boys híres felvétel, akkor az hogy kell énekelni mostantól, amikor éneklik, hogy a Surfing USA-t, hogy a konkrétan benne van a Gulf of Mexico, tehát az már teljesen egy ilyen múltbéli dal lett. Na mindegy, folytassuk Panamával például, vagy Grönlanddal, vagy hogy igen, lehet az.
Panama csatorna az egy nagyon érdekes.
Panama csatorna az kereskedelmi szempontból is érdekes, úgyhogy ez egy jó téma a következőre. Köszi szépen a beszélgetést.
Sziasztok!
Ez a sajátos Pogácsa, kövessetek minket a Pogi blogon, ezt a Facebookon és a Spotify-on is el lehet érni, ott egyébként lehet kommentelni, meg kérdezni minden adással kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
A Pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos Pogácsa, a Rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től.